figyelméből elmondani. Megyünk tovább a hősökkel. Egy újabb hős következik.
Örülök, hogy itt vagytok ezen a forró nyári napon. Sokkal jobb itt, mint kint szerintem. Úgyhogy érdemes eljönni a templomba, Isten dicsérni, imádkozni, együtt lenni egymással, és megismerni egymást még jobban, hűsölni, legutolsó sorban fölfrissülni. Tehát ezen a nyáron nagyon sok szó esik a hőségről. A gyülekezetünkben sok szó esik a hősségről, ahogy mondta Balázs is. Ez egy nagyon jó poén, ezzel akartam kezdeni, nagyon jó, le akartam csapni ezt a labdát, úgyhogy tetszett ez a dolog. Úgyhogy, tehát a Bibliában szereplő hősökről beszélünk, aki belefér persze ebbe a nyárba, aki nem, az majd később kerül szóba. Aki már van olyan idős öreg, mint én, az talán hallgatja néha Kossuth Rádiót, ahol is a Hősök Naptára című röpke kis párperces műsor szokott elhangozni, ahol a első világháborúban történt eseményeket így hozzák föl. Néhány percben egy-egy epizód jelenik meg, és hősöket említenek, akik bizonyos dolgokat tettek a fronton, és őket név szerint említik meg, hogy mit tudom, Kovács Tizedes mit csinált, hogy tudom én, Olaszországban. És ott nagyon sok dolog elhangzik, hogy ki milyen hőstettet hajtott végre a saját hadseregét védendő, vagy bármi más tett. Akiről ma lesz szó, az az illető, annak nincs neve, vagy volt neve, de a Bibliában nem szerepel, nincs megnevezve. Szándékosan választottam ezt a hőst, vajon ki lehet az, ugye? Ugyanis sokszor azt gondoljuk, hogy a hősök a nagyok, akiknek van nevük, akiknek a történelemkönyvek lapjain ott vannak, a Bibliában is ott vannak, azok az igazi nagy hősök, Mózes, Káleb, Józsué, Dávid király, és mi sorolhatnánk ezernyi embert, akik hősök voltak. De mi van azokkal, akiknek nincs ilyen, nem volt ilyen méltóságuk, nem voltak magas rangban, akik bocsánat, az utca embere, a köznép. Ez tartoznak, például én is. Azokkal mi van? Azok sose lehetnek hősök, azok kimaradnak ebből a hősségből. Tehát ez a dolog vezérelt engem, hogy erről beszéljek, és picit másképp fogom most ezt így nektek elmondani, mint ahogy azt megszoktuk, hogy Bibliából olvasunk, és aztán egy magyarázat hozzá, hanem ezt egy ilyen visszaemlékezésként szeretném elétek tárni ezt a dolgot. Nem árulom el, hogy miről van szó pontosan, de ki fog derülni hamarosan a szövegből, hogy melyik történetről is beszélünk, és ki a szereplője. Ez a rész, amit a Bibliából választottam, mind a négy evangéliumban benne van. Nagyon fontosnak tartom ezt, tehát mind a négy evangélista leírt, megörökítette ezt a történetet, de csak János evangélista írta le azt, ahogy én szeretném most ezt nektek így elmondani, elétek tárni. Tehát mivel fontos történetről van szó, ezért fontos, hogy beszéljünk is róla. Tehát így hangzik ez a visszaemlékezés mondjuk egy férfi tollából, ha lehet így fogalmazni. Anya! Mondd, kisfiam, lemehetek ma a tóra úszkálni a fiúkkal? Szeretném, hogyha ma elmennél a bátyáddal, és meghallgatnád a vándorprédikátort. Úgy hallottam, ma itt lesz a közelben. De anyu, kérlek, engedj el! Tudom, hogy jó az idő, és szeretsz úszkálni, de hidd el, ez nagyon nagy lehetőség, hogy találkozz vele. Én a múltkor hallgattam őt. Ő egészen másképp beszél Isten dolgairól, mint a papok és az írástudók. Van benne valami, amit még sohasem éreztem egy pap közelében sem. Na jó van, elmegyek, de holnap akkor is el fogok menni a srácokkal. Köszi, hogy elmész ma, és tudom, hogy jól döntöttél. De milyen kaját vigyek? Mit főztél? Van a kamrában még néhány kenyér és sült hal. Apád meghagyta. Az jó lesz, de kérlek, hogy csomagold be. Elmentem a testvéremmel a közeli dombokhoz, ahol már igen sok ember gyűlt össze. Ott volt ez a valaki, akiről már anya korábban is beszélt. Semmi különleges nem látszott rajta, inkább szegénynek mondhatnánk ruhája alapján. Nem volt nála sem tarisznya, sem bot, szerintem még pénze sem volt. Az emberek körbeülték és beszélgetett velük. Rengeteg férfi és még több nő gyerek jött oda, és már egész nagy sokaság gyűlt össze. És én is közelebb mentem hozzá, és hallgattam, mit mond. Amint hallgattam, egy furcsa érzés kerített hatalmába, ilyet még sohasem éreztem. Már jó néhányszor hallgattam a zsidó rabbikat beszélni Isten dolgairól, a törvényről, az iskolában és a zsinagógában, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálni a gyakorlati élet és a vallási élet dolgaiban, amik elég kuszának tűntek, és úgy éreztem, hogy ennyi szabályt soha nem fogok tudni betartani. De ez a valaki egészen másképp beszélt, emberi nyelven. A szavainak volt tartalma. Nem üres beszédek voltak, hanem lehetett érezni annak igazságtartalmát és erejét. Úgy éreztem, nekem szólnak a szavai. Ugyanakkor kemény szavak is voltak, például a verekedésről egészen más véleménye volt, mint nekem. Miért ne adjam vissza a pofont, ami az arcomon csattant? Miért imádkozzam azokért, akik nekem rosszat akarnak? Tűnődtem így magamban. De ez a prédikátor nem viccelt, amikor beszélt ezekről. Gyerekként nem értettem, hogy hogy lehet ilyen felfogással élni. Így nem lehet hosszú távon megmaradni az életben. Ez a felfogás teljesen ellentétes az élet törvényeivel. Később felnőttként világossá váltak számomra ezek a gondolatok, és igyekeztem ezek szerint élni. Megértettem, hogy Isten nem a különféle szabályok betartását kényszeríti rám, megértettem, hogy erőből, izomból nem lehet Istent követni. Megértettem, hogy Isten a legbensőbb részem, a szívem legmélyét átható változást szeretné. Azt a változást, ami a romlottság útjáról elvisz a tiszta élet és az üdvösség felé. Nem eltakarni és elkendőzni kell azt, ami rút és rossz az életemben, nem besöpörni a szőnyeg alá, amit elrontottam, hanem a felszínre hozni minden bűnt, minden romlottságot, minden fájdalmat, minden betegséget, minden rossz érzést. Cserébe Isten állandó jelenlétét, felszabadultságot, igazi békességet és Isten gondoskodását ígérte. Ezeken gondolkodtam. De lássuk, hogy tovább mi is történt ott a dombok között. Az a férfi egész nap beszélt az emberekhez, és észre sem vették, hogy lassan már lemegy a nap. Már mindenki megette az ebédjét, és az emberek éhesek voltak. Volt körülötte 12 ember, akik jöttek, mentek, és kérdezgették, hogy kinek van valami ennivalója. Az arcukon láthatólag nőttől nőtt az ijegység, és egyre feszültebbé váltak. Amikor már majdnem mindenkit megkérdeztek, odaértek hozzám. És mintha egy kicsit megkönnyebbültek volna, amikor mondtam, hogy van némi ennivalóm, de ez csak egy pillanat volt. Amikor megtudták, hogy csak 5 kenyér és 2 hal van nálam, legyintettek. De azért elkérték az uzsonnámat. Napközben ezegetem én is, csak ennyi maradt a tarisznyámban. Eleinte nem akartam odaadni a nagyszakálló embereknek, mert én is éhes voltam. Azt sem tudtam, kik ezek, és miért akarják tőlem elvenni. Egyáltalán hogy jönnek ők ahhoz, hogy elvegyék egy gyerek kajáját? Az még nekem is kell, mondtam magamban. Aztán eszembe jutott, mit is hallottam annak az embernek a szájából. Ne aggódjak azért, hogy mit egyek és mit igyak. Ne aggódjak a jövő miatt, a mennyei atya jól tudja, hogy ezekre mind szükségem van. Ezek a szavak visszhangzottak bennem, és a két egyeim súlya mellett egy belső hang arra indított, hogy nyugodtan adjam oda a kajámat. Valami asúgta, jó vége lesz ennek. Magam sem értettem, hogy miért tettem, de odaadtam minden ételemet. Eztán az események fölgyorsultak, és az a valaki imádkozott a kenyér és a hal felett, és elkezdték osztogatni a kajámat. Eleinte nem akartam hinni a szememnek. Ez valami varázslat? Egyszerűen nem akart elfogyni. Láttam, hogy többen is esznek mellettem, és még mindig van belőle. Azt gondoltam, de jó lenne, ha ezt anyukám is láthatná. Biztosan sokan megdicsérnék, milyen jó csütött ma estére. Aznap mindenki degesztelte magát, és én maradt is bőségesen. Annak a férfinak, akit akkor hallottam beszélni, tényleg volt hatalma. Később megtudtam, hogy Jézusnak hívják, és Názáretből jött. Ő azt mondta magáról, hogy Isten fia. Isten küldte őt ebbe a világba, megmutassa, hogy mennyire szeret minket az Isten. Hát ezt aznap valóságosan megtapasztaltam. Néhányan azt mondták, hogy igazi kis hős vagyok. Először nem igazán érdekelt ez a rám akasztott címke, de később elgondolkodtam ezen, mit is jelent hősnek lenni. Először is engedelmes voltam anyukámnak, aznap nem mentem el a srácokkal úszkálni, és végül nem bántam meg. Néhány percig ugyan küszködtem, hogy hallgassak-e anyámra, aki valóban tudta, mit kaphatok aznap, ha elmegyek Jézust hallgatni. De mivel szeretem őt, az engedelmességet választottam, és ezzel együtt az unalmasabbnak tűnő napot is. De utólag belegondolva, életem végéig bánhattam volna, hogyha kimaradok ebből a hatalmas kalandból. Később felnőttként az engedelmesség fontosságát egyrészt az Istennek való engedelmességként értelmeztem, és több alkalommal tapasztaltam azt is, hogy fontos lehet a lelkemnek való engedelmesség is, amikor belül valami kiabál, szól, szólít, hív, hogy most indulj, vagy most ezt vagy azt tedd meg, vagy ezt vagy azt mondd ennek meg ennek, akivel éppen beszélgetsz. Én ezt értettem meg a lelkemnek való engedelmességen, de végső soron lehet, hogy ezek mögött is Isten húzódik meg. Nem úgy indult a napom, hogy elhatároztam volna, ma hős leszek. Bár korábban voltak ilyesféle gondolataim, hogy de jó lenne hősnek lenni. Jó lenne, hogyha az emberek elismernék a nagy tetteimet. És ezt nem beképzeltségből gondoltam, hanem inkább az ő érdekükbe tett hőstet vezérelt. De ezek a gondolatok sajnos a távoli ködbe vesztek. Aki hős lett általában, az nem tudta reggel, hogy aznap hős lesz. Nem tervezte be a napjába ezt a dolgot. Rájöttem, hogy az élet dolgai úgy alakulnak, hogy keletkeznek olyan szituációk, amelyekben hőssé lehetünk, hőssé válhatunk. A kérdés az, hogy felvállaljuk ezt a szerepet. Vagyunk-e elég bátrak? Apukám sokszor elmondta Dávid és Góliát történetét, hogy miként győzte le a tinédzser pásztor fiú a hóri horgas harcedzett filiszteust. Ő csak ennivalót vitt a bátyainak, és belefutott az izraeli hadsereg bátortalanságába és gyávaságába, és ezt nem nézhette tétlenül. Ő mert lépni. Felismerte a helyzet súlyosságát és komolyságát, és nem akarta tovább hallgatni az Istenének gyalázását, és elindult. A többit tudjuk. Ő hőssé vált aznap. Hősnek lenni azt is jelenti, hogy le tudok mondani a saját szükségemről, és adott esetben a saját kényelmemről, a saját biztonságomról, mások szükségének betöltéséért és mások biztonságáért. Ez alatt azt értem, hogy amikor azon vívódtam, hogy odaadjam-e a kajámat vagy sem, ez fontos fordulópont volt a hőssé válásom során. Nem volt könnyű, de végül lemondtam róla, anélkül, hogy tudtam volna, mi fog következni. Számomra ez nagy ugrás volt a semmibe. De néhány perc múlva ez a semmi kezdett feltöltődni, és teljesen kiszorult az isteni hatalom, az isteni jelenlét mellett. Később ezt is megértettem, ha az életem során mindig foggal körömmel ragaszkodom a saját biztonságomhoz, akkor soha nem válhatok hőssé. Ha nem tudok lemondani időnként a saját kényelmemről, akkor meg kell elégednem a kisszerűséggel és a hétköznapi szürkeséggel. Akkor nem tapasztalhatom meg, milyen jó a nagyszerűség érzése. Hősnek lenni azt is jelenti, hogy odaadom másnak, amim van, még ha az igen csekélynek tűnik is. Ha akkor nem adom oda az uzsonnámat, akkor nem láthatom meg Isten hatalmát. Már gondolom, hogy Isten van olyan hatalmas, hogy képes lett volna a semmiből is elénk tenni ennivalót. Úgy gondolom, hogy Isten együtt akar dolgozni az emberekkel. Azt szeretné, ha közösen tudnánk vele végezni a munkát. Ha valaki szükségben van, vagy beteg, vagy más baja van, imádkozhatsz érte, ez nagyon jó, de nézz szét magadban, vagy magad körül, amit is tudnál neki adni. Sokszor nem is maga az átadott tárgy számít, hanem az a jó szándék, amivel adják, azt igenis meg lehet érezni, az átmegy. És az is legalább olyan jól tudja a lelket gyógyítani, mint egy darab kenyér, vagy egy virágcsokor. Akkor este szaladtam haza, és elmeséltem anyukámnak, mi is történt, hogy aznap az ő főztjéből evett több ezer ember. És anya is örült ennek, és nem önmagára volt büszke, hanem rám. Egy záró gondolat, csak halkan mondom, hogy itt őrzöm a tarisznyámban azóta is, a kenyérnek egy kis darabkáját, csak a feleségem ne tudja meg, hogy mindent elrakok magamnak emlékbe, de itt van mellettem, és emlékszem rá. Eddig a történet. Egy utolsó záró gondolat még, ami nektek szól szerintem, hogy ti is lehettek hősök. Higgyétek el, Dávid is ember volt, ugyanolyan bűnös, mint ti, vagy mint én. Mózes is ember volt, Káleb is ember volt, Józsué is ember volt. De ők bíztak Istenbe, hittek Istenbe. És azt gondolom, hogy aki ilyen módon tud engedelmes lenni Istennek, és tényleg Istenre bízni az életét, akkor lehet hős. Lehet hős az utcán, amikor valakinek kell segíteni, vagy a villamoson, vagy bárkinek odaugrani egy segítőkész formájában, aki viszi fel a babakocsit a lépcsőkön, vagy bármi, ami egyszerű, ami nem egy órási dolog, de van lehetőség rá nap mint nap. Ti is válhattok hősökké, és én szeretném, hogyha ezt elmondhatnátok magatokról, hogy ilyen kis dolgokból milyen nagy dolgok születtek, azáltal, hogy Isten megáldotta azt, hogy léptetek, hogy mertétek fölvállalni azt a szituációt, azt a helyzetet, a helyzetnek a nehézségét, komolyságát, és én hiszem, hogy Isten szeretné, hogy váljatok hősökké, hogy lássa az emberek, hogy igenis, hogy Istennek van ilyen népe, aki hős tud lenni ebben a nehéz napokban. Amen.
Köszönöm szépen, Csaba. És most ez az áldás gyuliba, lesz ez a 10 óra gitárszóló tőlem. Vagy ez a van idő, találkozunk és beszélünk, ez a közösség idő. Ha szeretnél valamit inni, van kávé, van té, van víz, van szirup, van lej, van valamit. So, 5 perc kör csinálunk és beszélünk, mit Csaba mondott. Jó. Menja.